Hallgassátok meg Istenek igéjét János evangéliumának 20. fejezetéből, az első 29 versből. A hét első napján korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elment a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírból, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Még nem értették ugyanis az írást, hogy fel kell támadnia a halottak közül. A tanítványok ezután hazamentek. Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a sírboltba, és látta, hogy két angyal ült fehérben, ahol előbb Jézus teste feküdt. Az egyik fejtől, a másik megláttól. Azok így szóltak hozzá. Asszony, miért sírsz? Ő ezt felelte neki. Mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették. Amikor ezt mondta, hátrafordult, és látta, hogy Jézus ott áll, de nem ismerte fel, hogy Jézus az. Jézus így szólt hozzá. Asszony, miért sírsz? Kit keresel? Ő azt gondolta, hogy a kertész az, ezért így szólt hozzá. Uram, ha te vitted előtt, mondd meg nekem, hova tetted, és én elhozom. Jézus néven szólította. Mária. Az megfordult, és így szólt hozzá héberül. Rabbuni. Ami azt jelenti, Mester. Jézus ezt mondta neki. Ne érints engem, mert még nem mentem fel az atyához, hanem menj az én testvéreimhez, és mondd meg neki. Felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Elment a magdalai Mária, és hírulatta a tanítványoknak. Láttam az Urat, és hogy ezeket mondta neki. Aznap, amikor beesteledett, a hét első napján, ott, ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk. Békesség néktek! És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látták az Urat. Jézus erre ismét ezt mondta nekik. Békesség néktek! Ahogyan engem küldött az Atya, én is elküldelek titeket. Ezt mondván rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyetek szentet! Akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek. Akikét pedig megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tamás pedig egy a 12 közül, akit Ikernek hívtak, éppen nem volt velünk, amikor megjelent Jézus. A többi tanítvány így szólt hozzá. Láttuk az Urat. Ő azonban ezt mondta neki. Ha nem látom a kezén a szegek helyét, és nem érintem meg ujjaimmal a szegek helyét, és nem teszem a kezemet az oldalára, nem hiszem. 8 nap múlva ismét benn voltak a tanítványai, és Tamás is velünk. Bár az ajtók zárva voltak, bement Jézus, megállt középen, és ezt mondta. Békesség néktek! Azután így szólt Tamáshoz. Nyújtsd ide az ujjaidat, és nézd meg a kezeimet. Nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra. És ne légy hitetlen, hanem hívő. Tamás pedig így felel. Én Uram, és én Istenem. Jézus így szólt hozzá. Mivel látsz engem, hiszel. Boldogok, akik nem látnak és hisznek.
kezem már fegyvertelen, az arcom túl ezernyi harcon már csak rád figyel. Mert lelkeddel fegyvereztél le engem, hogy mégis győztesként tekinthessek innen a te keresztedre fel. Feltekintünk a te keresztedre, Jézus Krisztus, és köszönjük, hogy a kereszt üres. És lélekben benézünk abba a sírba, és látjuk, hogy a sír üres. A kő elhengerítve, és legyőzetett a legnagyobb ellenség, a halál. Így állunk itt ezen a reggelen, az öröm reggelén, hálaadással és hódolattal te előtted. Magasztalunk téged, amiért megváltottál bennünket, és legyőzted legnagyobb ellenségünket, bűnt és a halált. És mikor közeledünk feléd, és mikor belegondolunk a te győzelmedbe, akkor értjük meg, micsoda nagy ára volt ennek. Jövünk eléd, Urunk, semmit sem rejtegetve, a szívünket megnyitva előtted, mint a vámszedő ment hozzád templomban és imádkozott, hogy Uram, nem vagyok méltó, nem vagyok méltó, hogy te gyermekednek nevezz. Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek. Uram, könyörülj, mert nélküled elveszett az életem. Így jövünk most eléd, és kérünk, hogy könyörülj rajtunk. Bocsáss meg, hogy vétkeztünk ellened, hogy nem tartottuk a te törvényeidet a szemünk előtt, hogy nem engedtünk a lelked vezetésének. Bocsáss meg, amit vétettünk gondolattal, tettel vagy szóval. Bocsáss meg, hogy nem tartottuk meg a szeretet törvényét. Bocsáss meg, amit a legközelebb állók felé vétettünk, és azt is, amit a távoliak felé. És kérünk téged, hogy a te irgalmadban részesíts bennünket. Köszönjük erődet, győzelmedet, és arra kérünk, hogy ölelj át bennünket. Védj körül a te lelkeddel, és a te irgalmaddal közelíts felénk. Halott testünkbe hozol életet, bűnünk te benned megfeszítelet. Lelked a lelkünk megsimogatja, mert felragyogott az üdvösség napja. Ámen.
Jézus Krisztus feltámadt. Az van bennem, hogy többet nem is kéne erről mondani. Bele kell vetnünk a reménységünket, elfogadni, hogy él, és az ő uralma alá szervezni az életünket. Az evangélium ennyire egyszerű. Krisztus feltámadt. Mi erről együtt bizonyságot teszünk. Mit kell még erről mondani? De hát mégis kell róla sok mindent mondani, mert azt, hogy Krisztus feltámadásának az erői hogyan érnek el a különböző élethelyzeteinkben, és hogyan hozzák ott a feltámadás erőit, hogyan aktualizálják, hogy tényleg más életet éljünk ennek az új reménységnek a fényében, hát talán ezért kell beszélni. De igazából ennél többet úgyse tudok mondani, Krisztus feltámadt. És ezzel minden újjá lett. De azért olvassuk fel a Zsoltárt, ami az igehirdetésnek lesz az alapigéje, a 18. Zsoltár első versétől a 20. versig. A karmesternek, Dávidé az Úr szolgájáé, aki akkor mondta el ennek az éneknek a szavait az Úrnak, amikor valamennyi ellensége hatalmából és Saul kezéből kimentette őt az Úr. Ezt mondta. Szeretlek, Uram, erősségem. Az Úr az én kőszálam, várom és megmentőm. Istenem, kősziklám, nála keresek oltalmat, pajzsom, hatalmas szabadítóm, fellegvárom. Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre méltó, és megszabadulok ellenségeim. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam. Segítségért kiáltottam Istenemhez. Meghallott a hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott. Megrendült és rengett a föld, a hegyek alapjai megremegtek, megrendültek, mert haragra gyúlt. Füst jött ki orrából, szájából emésztő tűz parázsizott benne. Lehajlította az eget és leszállt, homály volt lába alatt, kérubon ülve repült, szelek szárnyán suhant. A sötétséget tette rejtekévé maga körül, mint egy sátrat, a sötét vizeket, a gomolygó fellegeket. Az előtte lévő fényözömből előtörtek fellegei, jégesővel és tüzes parázssal. Dörgött az Úr az égben, mennydörgött a felséges jégesővel és tüzes parázssal. Kilőtte nyilait és szétszórta, tömérdek villámot röpített ki. Láthatóvá váltak a vizek medrei, és feltárultak a világ alapjai, dorgálásodtól, Uram, haragott szelének fúvásától. Lenyúlt a magasból, és fölvett. A nagy vizekből kihúzott engem. Megmentett engem erős ellenségemtől, gyűlölőimtől, bár erősebbek nálam. Rám törhetnek a veszedelem napján, de az Úr az én támaszom. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. A szomszéd szobából váratlanul kétségbeesett kiáltás és sírás hangja riaszt fel, és tapasztalt szülőként tudod, hogy ez most komoly, ezért azonnal ugrasz, félrerőköd az útban álló széket, mindent felborítasz és rohansz a gyerekedhez. Ahogy belépsz a szobába, látod, hogy magára rántotta a polcról a vázat, és vérző fejjel fekszik a földön, sír. Lenyúlsz érte, felemeled, magadhoz öleled, megvizsgálod, hála Istennek nem esett komolyabb baja, ezért néhány perc múlva újra leteszed, és ő megvigasztalódva szalad tovább. Mint aki előtt tágas tér nyílt, mint akinek meg kell még ismernie az egész világot. Te pedig gyönyörűséggel tekintesz rá, hiszen szereted, és tele van a szíved örömmel, hiszen meg tudtad őt segíteni. Szabadítás történet ez, amit ilyen formában vagy más formában újra és újra átélünk. A mai reggelen háromszor tekintünk bele a szabadulás történetébe. Az első a zsoltárosi. Dávid a zsoltáros saját történetét, saját megtapasztalását adja elő ezekben a sorokban, méghozzá a költészet nyelvén, mert éneket zeng. Mert éneket énekel Istennek, aki megszabadította. És hogyan máshogy tudná ezt elmondani, mint költészetben? Hogyan tudná valaki pontosan, objektíven leírni azt, hogy mit élt át, amikor valaki hatalmas mélységből szabadul ki, utána nem tudományos művet ír arról, hogy mi történt, mit éreztem, mit láttam, és így tovább. Hanem kitörő örömmel énekel, magasztal és dicsőíti Istent. És ez a költészet nyelve. Hogyan lehetne elképzelni, hogy valaki egy ilyen helyzetben száraz előadást szeretne tartani, dogmatikai előadást a szabadító Istenről? Nem. Ő egy személyes, bensőséges imádságba kezd. Szeretlek, Uram, erősségem. A zsoltáros énekének imádságának három olyan része van, amely három rész elénk adja a történetét, elénk adja a tapasztalatát. Mit élt át? Először beszél a helyzetről, a nyomorúságról, másodszor leírja, hogy hogyan érkezett Isten, harmadszor elmondja, hogy mi történt vele, hogyan szabadult meg. Körülvettek a halál kötelei. Pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Dávid a zsoltáros életét ellenségek fenyegették. Élén Saul királlyal, újra és újra az életére törnek. Dávid éveken át menekül és bujdosik Judea sivatagában. Gyakorlatilag folyamatos létbizonytalanságban él. Ezek a sorok egy olyan helyzetet írnak le, amikor újra rátámadt az ellenség, rátámadt Saul. De a költészet nyelvén Dávid nem arról beszél, hogy jött az ellenség, 266-an voltak, Saul volt az élükön, nekünk csak 20 emberünk volt. Nem. A költészet nyelvén máshogy mondja el, hogy mi történt vele. Nem ellenségről beszél így, hanem halálról és áradatról. A halál és a káosz pusztító erőit látja rátámadni mindabban, ami vele történik. Mert ott, ahol Sault istentelen féltékenység és gyűlölet hajtja, ott, ahol Dávidra, mint Isten kiválasztottjára rátámadnak, ott nem csak az van, hogy jön egy ellenséges csapat, hanem ott a halál és a káosz erői vesznek uralmat, támadnak fel. És ezért Dávid arról beszél, amit átél. Körbeöleli a halál bénító szorítása. És elsodorni látszik a minden isteni rendet és szándékot szétdobáló káosz munkálkodása. Az ókori világban a halál és a káosz erőit, sokszor a háborgó vizekhez, a háborgó tengerhez hasonlították. Erről beszél Dávid. Elsodornak az erők, körülvett a halál, behálózta az életem, elsodor az áradat. Utána azt mondja, de nem maradtam néma. Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, segítségért kiáltottam Istenemhez. És ezzel elkezdődik a megtapasztalás második része, hiszen, ahogy mondja, Isten meghallgatta hangomat templomában, kiáltásom a fülébe jutott. És indul a második szakasz. Mi történik most? A második szakaszban azt olvassuk, hogy az Úr hatalmas erővel és dicsőséggel indul bajba jutott gyermeke szabadítására. Nem pusztán székeket rúg, odébb vagy, lever dolgokat, mert rohan a másik szobába. A mennyei dicsőségből érkezik a szolgájához. És Dávid fenségesnél fenségesebb képekkel írja le az Úr érkezését. Azt látjuk, hogy Isten felindult haraggal érkezik. Ahogy tudomására jut Dávid szava, Isten haragvó módon elindul. Ennek a haragnak, ennek a sietségnek pedig az az oka, hogy amikor a halál erői és a káosz erői feltámadnak, azok mindig Isten szándékait, az életet és a rendet vonják kétségbe, és akarják legyőzni. És Isten ezt nem hagyja. Az az Úr, akinek orrából füst jön ki, akinek szájából emésztő tűz fakad, költészet, senki ne a hétfejű sárkányra gondoljon. Aki lehajlítja az eget és leszáll, aki kérubokon, angyalokon ülve repül, akit mennydörgés, égzengés, villámlás kísér, az nem más, mint egy hős, aki harcra készül, aki azért jön, hogy megharcoljon a szolgájáért. Kilőtte nyilait és szétszórt, a tömérdek villámot repített ki, és aztán elér a gonoszság legyőzéséig. Láthatóvá váltak a vizek medrei, feltárultak a világ alapjai, dorgálásodtól, Uram, haragott szelének fúvásától. Jön az Úr, mint hős, és megtámadja a halál és a káosz erőit, és legyőzi azokat. Félreértés ne essék, a Biblia nyelvén a dorgálás nem ilyen enyebenye, rossz kisfiú voltál, a dorgálás ítélet. A dorgálás legyőzetés. Jézus megdorgálja a gonosz lelkeket, és kiűzi őket. Így érkezik a hős. Miután pedig Isten győzelmet adatott a pusztító erők felett, jön a harmadik rész, amit előad Dávid, szabadítást hoz. Nézzetek meg, hogy élte át. Lenyúlt a magasból, és fölvett. A nagy vizekből kihúzott engem. Tágas térre vitt ki engem, megmentett, mert gyönyörködik bennem. Aki legyőzte az ellenséges erőket, kimenti gyermekét. Erős kézzel emeli ki az őt elnyeléssel fenyegető áradat hullámai közül, azért, hogy magához vegye. Leoldja róla a halál és a sír bénító köteleit. Aztán tágas térre állítja, szabad vagy. Megnyitja előtte az élet perspektíváit. Ez Dávid történet. ez a zsoltáros élménye és tapasztalat. És ezért mondja egészen személyesen, és egészen bensőségesen. Szeretlek, Uram, erősségem. De mit kezdhetünk mi egy ilyen történettel, és egy ilyen az Úrnak tett vallomással ma reggel? Igen, itt áll előttünk egy ember, aki elmondja az ő történetét. Elmondja, hogy mit élt át, és ezzel nem vitatkozhatunk. Nem kérdőjelezhetjük meg, hogy tényleg ez történt-e vele. Hát miért nem mondaná az igazat? Semmi oka, hogy olyat mondjon nekünk, ami nem volt igaz. Miért örvendezne a szabadulásban, ha nem történt volna meg, hogy tényleg kiszabadult az ellenségei kezéből? A kérdés persze nem is ez, hanem sokkal inkább az, hogy amit a mai ember megkérdez, jó, Dávid, megszabadult az ellenségtől, de vajon tényleg Isten okozta a szabadítást? Vagy csak történt valami, és az ellenségnek nem sikerült a terve? Sőt, még tovább megyünk ma a kérdésekkel. Jó, az Úr szabadította meg, igen, Isten ott volt, megszabadította. De vajon várhatunk-e mi is hasonlót? Tudnék, azzal nem lehet vitatkozni, mint egy másik ember átélt. Ez az ő tapasztalata. Ő elmondja, hogy ő megszabadult, és ezt Istennek tulajdonítja. Jó. De én hol vagyok ebben? Várhatok hasonlót? Lehet az ő tapasztalata a mi tapasztalatunk? Egészen más az, amikor mi meghalljuk valakinek a segélykiáltását, a rászorulóét, szaladunk, rohanunk, megsegítjük, mert meg tudjuk tenni. De mi van akkor, amikor nagyon jól tudjuk, hogy akár szülőként, akár más, hogy nem tudunk segíteni? Van, amikor esetleg valaki mellénk áll, és nekünk segít, és minket szabadít meg, de van, amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy nincs segítség, és senki ember nem tud szabadulást hozni nekünk. Várhatunk hasonlót, mint ő, amikor az ellenség erősebb, mint mi? Az is egy kérdés, hogy mennyiben igazságos, hogy a zsoltáros ezt megkapta. Ezt keresztény emberek teszik fel a kérdést, én pedig ott vagyok. Akármit is jelentsen számomra, hogy körbevettek a halál kötelei, sokan, többen vagytok. És én nem kaptam meg, pedig kiáltottam. Hogy van ez? Ő megkapta, én nem kaptam meg? Aztán mindezek után van még egy kérdés, és ez a legdöntőbb kérdés. Mit ért a zsoltáros Dávid ezzel a csodálatos szabadulással, ha a természet rendje és a természet törvényei szerint egyszer csak mégis újra körülvették őt a halál és a káosz erői, ha nem éppen így, akkor lehet öregkorában, betegségben, és örökre elnyelték őt. Pont, tudjuk, Dávid halott, már nem sétál itt közöttünk, 3000 éve halott, el van temetve Jeruzsálemben, 3000 év alatt talán már a csontjai is porrá, semmivé hullottak szét. Mit ér? Nagyon fontos kérdés. Mit ér tehát minden részleges szabadulás? A pusztulás erőinek karmai közül? Ha végül úgyis ezek az erők győznek? Mit ér, hogy felemelem és megvigasztalom a gyermekem, ha a történet vége az, hogy egyszer ő is, meg én is elveszem? Mit érnek a szabadulás történetek, ha a történet vége az, hogy a legvégén úgy sincs szabadulás? Persze, ha az élet jelen oldaláról nézzük, akkor azt mondjuk, hogy hát azért jó kijönni a nehézségekből, mert legalább egy kicsit jobb lesz. Persze, jó. Jó átélni szabadulást, jó átélni előremenetet, jó átélni, ha az ellenségeink eltűnnek, vagy megszégyenülnek. Jó átélni, ha kijövünk egy nagyon sötét vagy mély helyzetből. Jó. Innen nézve jó. Ha őszinték vagyunk, és ránézünk a halál oldaláról nézve, egy ponton hiába volt akkor jó, ha egyszer mindennek vége lett. Minek, mit érnek a részleges szabadulások, ha végül mégis minden odavész? Ez a zsoltáros tapasztalat. Felkavar. Kérdéseket vet fel. Egyrészt vágyunk rá, másrészt hát tényleg, hova jut? És ezért kell erre a történetre ma reggel másodszor is elnézni. Nézzünk rá másodszor. A zsoltáros történetére, a szabadulás történetre, Jézus Krisztus történetére. A második szabadulás történet, amit ma reggel hallunk, ami így mondom, hogy ma reggel ha már itt vagyunk, nincs menekvés, meghirdettetik, már meg is hirdettetett közöttünk, bejelentetett nekünk a számunkra Jézus Krisztus szabadulása. Nézzünk rá az ő történetére, a zsoltáros szavai fényében, mintha Jézus imádkozna ezt, imádkozta is különben. Körülvettek a halál kötelei, pusztító áradat rettent engem. A sír kötelei fonódtak rám, a halál csapdái meredtek rám. Első rész. Így volt, így volt. Jézus Krisztus az árulói, az őt megtagadó tanítványok, a hamis ítéletet hozó hatalmasok, és a gyilkos indulattal megtelt tömeg közepette. Ezt mondhatja el. Körülvettek a halál kötelei. Átadva aztán a kínhalának, ég és föld fölé kifeszítve, haldogol. A sír kötelei fonódtak rá. De Jézus nem csak körülvették a halál kötelei, hanem végül le is húzták a mélységbe. És Jézusra nem csak rámeredtek a halál csapdái, hanem el is nyelték őt. És Jézus nem csak megrettentette a kaotikus áradat, hanem beszippantotta, elsodorta és elnyelte. És Jézus nem kiáltotta, hogy Dávid kiáltott. Nem kiáltott szenvedései között segítségért az Úrhoz. Ahhoz az Úrhoz, aki különben sem hallgatta volna meg. Mert amikor Jézus azt kiabálja, vagy azt kiáltja a kereszten, hogy én Istenem, miért hagytál el engemet? Akkor azt mondja, hogy amúgy is hiába kiáltanék, mert rám zárták az ajtót. Nem kiáltott szabadulásért, mint Dávid, hiszen korábban már megharcolta ezt a harcot, és nagyon jól tudta, hogy itt neki nincs szabadulás. Ha el akarja végezni a küldetését, magára kell venni az atya haragját és büntetését, hogy nincs szabadulás. Azzal, hogy magára véve ezt levegye rólunk az ítéletet. Amikor tehát Jézust körülveszik a halál kötelei, nincs szabadulás. Segítségért való esedezés nélkül meghal. Leveszik a keresztről, és sírba teszik. Második rész. Nem kiáltott, de az Úr mégis elérkezett. Senki nem mondja el nekünk, hogy hogyan. Nem olvasunk égzengésről, villámokról, kérubok szárnyairól. Tűzről, villámlásról, az Úr haragjáról, de mégis ugyanaz történt, mint amit a zsoltáros tapasztalt. Mert az Úr megdorgálta a halált. Feltárultak a virág alapjai. Láthatóvá váltak a vizek medrei. Mit jelent ez? Mit jelent ez a költői kép? Azt, hogy az Úr behatolt a mélységekbe, behatolt a sötétségbe, ahol a halál volt a másik úr. Azt mondja, hogy feltárta a pusztulás birodalma alapét, akkor azt mondja, hogy lemeztelenítette. Nincs rejteke, nincs semmi a halálnak, a káosznak, amit elrejtett Isten elől. Feltárta mindezt, virágosságra hozta, legyőzte. És igen, az történt, amit Dávid mond. Lenyúlt a magasból, és fölvette Jézust. Nagy vizekből kihúzta őt. Tágas térre vitte ki, megmentette, mert gyönyörködik benne. Hogyan tette, nem tudjuk. De hogy megtette, azt tudjuk. Mert Jézus történetében húsvét reggel megáll a tanítványok előtt, és azt mondja, békesség néktek. Ez egy elég tág tér, mondanak jó. Aki két nappal korábban megkínozva, szögekkel átütve, tárdával az oldalában, meghal. Hogy tud megjelenni? Mutatja a sebhelyeit. Tele van érek. Békesség néktek. Tágas térre vitt ki engem. Mivel szeret, gyönyörködik bennem. Nem. Miért gyönyörködik az Atya Jézusban? Mert mindent megtett, amire őt küldte. Mert nem kiáltott keresztre. Mások azt mondták neki, a Isten fia, kiáltson is, mert megszabadítja. Nem kiált. Nem Isten fia. Mégből jön vissza. Miben más ez a második szabadulás történet, mint az első? Miben más Jézusé, mint a Zsoltárosé? Sok mindenben, de egyetlen egy dologról szeretnék csak szólni. Abban, hogy az első minden részlegességét, minden korlátozott voltát meghalt. Jézus Isten fia valóban meghalt. Az Úr egyszer és mindenkorra valóban győzelmet aratott a halál felett, ha őt kihozta a halálból, és ő él. Ezért Jézus története olyan esemény, amely egyedülálló abban, hogy ezt viszont semmi vissza nem fordíthatja. Jézus nem lett utána egyszer újra beteg, ő nem ide jött vissza. Ő oda ment át, ahol csak halál volt, élettel. És ez azért döntő, mert hát szeretném nektek szegezni ezt a kérdést. Lényegében két történet van. Az egyik az, hogy ha Jézus nem támad fel a halálból, akkor mindannyiunk történetének vége van. És minden átélt szabadulás meg jó az életben. És minden átélt rossz és veszteség az életben. A legnagyobb veszteséggel és kudarccal zárul. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség viszont, ha Jézus valóban feltámadta halálból. Nem csak egy mítosz. Ha valóban kijött onnan, akkor van egy erő, van egy hatalom, van egy személy, van egy szeretet, van egy Isten, ami legyőzte a legnagyobb, számunkra látható, legnagyobb erőt, a halált. Ez a tét. És ha ez így van, akkor nem az történik, hogy itt átérünk szabadulásokat, de végén mindent elveszítünk, hanem akkor azt halljuk, hogy lehet, hogy itt nem érünk át mindenből szabadulást, de a végén minden. De ez már a harmadik történetről szól, a harmadik szabadulás történetről ma reggel, amelyik történet a te történeted. A Zsoltáros története elgondolkoztat, kérdéseket tesz fel, felkavar, elindít egy irányba. Jézus szabadulás története azonban egy nagyon alapvető kérdéssel szembesít ma reggel. Mi a te életed története? Nézd rá húsvét reggelén azokra, akik részesültek Jézus győzelmében, akik élete szabadulást nyert, és tágtérre jutott a feltámadott Jézus által. Itt van az első ember, egy elmélyült gondolkodó, János a tanítvány, aki nagyon sokat volt Jézussal, és úgy is beszél magáról az evangéliumban, amit ő ír, hogy ő a szeretett tanítványa, közel volt hozzá, és figyelt rá. Egy igazi, elmélyült, lelkileg nyitott ember, akit ugyanúgy megrázott, mint mindenki más, hogy Jézus meghalt, és őrű nem várta, hogy valami fog még történni. De amikor felér a sírba, és üres a sír, akkor lát és hisz, hit fogad a szívében, hogy az Úr legyőzte a halált, és mindent. Aztán nézzük a másik személyt, Máriát. Mária az összetört, a gyászoló. Mária az, aki nagyon-nagyon szerette Jézust, és minden reménységét belevette, belévetette, és látjuk, ahogy megy húsvét reggel, és pánikba esik, hogy nincs ott senki, ellopták. Tele van könnyekkel, zokogással, gyásszal. Mert úgy gondolta, hogy mindennek vége. Körülvették a halál kötelei. Úgy érezte, hogy elsodorja az áradat, érzelmileg, lelkileg. Hova jutok? És Jézus elérkezik hozzá nem mennydörgéssel és villámlással, hanem szerint és szerető szóval, annyira mindennaposan és annyira közönségesen, hogy azt hiszi, hogy a kertésszel beszélget, pedig Isten jött hozzá, olyan Jézus. Kitartó Mária. Uram, ha elvitted, hozz vissza, Mária. És csak meghallja, és megnyílik a szeme, és tágas térre viszi. Megy a tanítványokhoz, a szívében, a száján, az örömhírrel, feltámadt. A aztán itt vannak a tanítványok, akik félnek és rettegnek, oda lett az egyetlen egy reménységük, ezért félnek, vagy ezért csalódottak mindenben, amit hittek. Hát mit hittünk mi erről a Jézusról, ha most mindennek vége lett? Ugyanakkor bajba is vannak, mert azért ez egy elég zűrzavaros politikai helyzet, ha Jézus politikai okok miatt kivégzik, akkor az ő követői is elég nehéz helyzetbe kerülnek, féltik az egzisztenciájukat, lelkileg, érzelmileg kiüresedettek, Istenről csalódtak, mert azt hitték, hogy ez az ő fia, és mégse. Teljesen körülvették őket a halál kötelékei. Bezárkóznak az ajtó mögé. És egyszer csak megjelenik Jézus. Megáll középen, békesség néktek, és lenyúl értük, és felemeli őket. Vegyetek szent lelket. Ahogy az atya küldött engem, én is úgy küldelek titeket. Tágas tér, szabadság, élet, menjetek. Te még mindig kételkedsz. Akkor te embered, Tamás. Tamás, szerencsétlen Tamás, nem volt ott, amikor Jézus megjelent a tanítványoknak, nem tudjuk, hol volt. Hát valószínűleg valahol lógatta a fejét. Körülvett az áradat. Itt van mindennek vége. Rám tárult a halál csapdája. Nincs jövő. Én csak a közösséget se akarom ezekkel. Miért nézzük egymást? Miért nézem azt, hogy ők hogyan reménytelenek, amikor én is reménytelen vagyok? Nem volt ott, szegény. És éljétek át ezt, hogy aztán utána találkozik a tanítványokkal, és azt mondják, hogy feltámadt. És mit gondol? Lehetetlen, a halálból senki nem támad még fel. És szegény Tamás, micsoda gondolatok járhatnak benne, micsoda érzések, micsoda örvény. Másnak van reménység, de nekem nincs. A mellettem ülő énekel és dicsőít, de én bennem meg semmi nincs. Azért, mert ő átélte, de én nem éltem át, mert ő ott volt, ahol én nem voltam, mert ő megkapta, amit én nem kaptam. Tele vagytok ezekkel a kérdésekkel, akik kételkedtek. Ma reggel is. Énekelnek, na de mi alapján? Micsoda pusztító áradat, micsoda örvény, micsoda káosz, ami szétdobálja az életét az ilyen keresőnek, aki minden áron hinni akar, de nem tud hinni. És akkor Jézus 8 nap után, kicsit várni kell. 8 nap után, csak Tamás kedvéért, ez a meggyőződésem, újra eljön, és megáll a tanítványokat. Békesség nélkül. Tamás, mit mondtál? Amíg nem érintem a kezén, meg az oldalán, a sebek helyét, addig nem hiszek. Hát tessék, higgy. És Tamás leborul előtte, én Uram és én Istenem. Micsoda tágas tér! Örömébe Indiáig futott, hirdette az evangéliumot. Tamás valóban a mai napig ott van Indiában, a Tamás keresztül. Tágas tér! Tágas tér! Így lesz Jézus szabadulás története a mi szabadulás története. Kérdés tehát, milyen történet a te történeted? Mert ez azóta is folytatódik. Azóta is folyamatosan emberek ezrei, milliói, milliárdja ismerik fel. Jézus szabadulása a halálból szabadulást hozott nekünk. Jézus feltámadása győzelmet hozott nekünk. De mi a te életed története? Aztán abban reménykedsz, hogy elég erős leszel, hogy megsegíts másokat? Vagy majd valaki lesz, aki megsegít téged? Vagy majd véletlenszerű csoda jön? Az örömhír ma reggel az, hogy Jézus a te szabadítod. Ha pedig szeretnéd, hogy az ő története, a te történeted legyen. Akkor először is ismerd el, vagy így, vagy úgy, hogy körülvettek a halál kötelei. Igen, ismerd el, körülvett a gyűlölet, az irítség, a tisztátalanság, vagy a kivagyiság és a büszkeség. Vagy körülvettek a betegségeid, amelyeket nem tudsz legyőzni, a szenvedélybetegségek. Vagy körülvett a reménytelenséged, a depressziód, a kilátástalanságod. Vagy éppen körülvett az önsajnálat, az önigazolás, az önzés. Ez mind halál. A sírkötelei fonódtak rád, a halál csapdái merednek rád. Sokkal könnyebb elismerni ezt annak, aki valóban tudja, hogy összetört, mint annak, aki különben erős és magabiztos. De ez csak a külső. Belsőleg nincs különbség. Körülvettek a halál kötelei. És ha ezt elismered, akkor egyszer csak egy más helyzetbe kerülsz. Te vagy az a gyermek ott a szobában. És akkor kiállj. Kiállj. És az Úr érkezik, és eljön hozzád, és eljön érted. A Szentlélek ereje által, mert ő mindig érkezik. Legyőzte a halált, legyőzte a káoszt. Ezért lenyúl, felemel magához a magát. Tágas térre visz ki, és megment, mert gyönyörködik benne. Micsoda csoda! Gyönyörködik benne. Gyönyörködik benne. Mert ő alkotott, mert ő formált, mert Krisztusban érted meghalt, mert ő változ meg. Feltámadott Jézus valóság. Tájos délen. Élj egy szabad életet. Telve reménységgel. És utána elmondhatod. Szeretlek. Erősség.
Köszönjük, Urunk, hogy eléd járulhatunk, és köszönjük, hogy közel jöttél hozzánk. Közel jöttél a te igédben, közel jöttél a látható szent jegyekben, közel jöttél és gyógyítottál minket. És hisszük és valljuk, hogy amilyen valóságos volt az a falat kenyér és az a korty bor, annyira valóságos, sőt még ennél is valóságosabb a te kegyelmed és irgalmad hozzánk. Hálát adunk azért, mert nem tekintesz méltatlanságunkra. Hálát adunk azért, mert nem tekintesz arra, amire mi sokszor tekintünk. Nem teszel fel mi érteket nekünk, és nem látod mi alkalmatlan emberi voltunkat. Köszönjük, hogy Jézus Krisztuson keresztül tekintesz ránk, és ezért dicsőítünk, és hódolunk előtted, és magasztalunk téged. Köszönjük, hogy úgy szólítasz meg bennünket, ahogyan ismersz minket. Másként szólítottad meg Máriát, vagy a tanítványokat, vagy Tamást, és így szólítottál meg minket egyen-egyenként. Köszönjük, hogy nem a halálé az utolsó szó. Köszönjük a végleges győzelmet, amit alattál. És köszönjük, hogy ez a mi életünkre is igaz lehet. És kiáltunk hozzád, mint az a kisgyerek az édesapjához. És kiáltunk hozzád, hogy hallgass meg, Atyánk, és amikor segítségül hívunk téged, akkor felelj nekünk. Köszönjük, hogy így emelhetünk eléd, és hozhatunk eléd mindenkit, akit a szeretteink között vannak, a családjainkban, akik nem ismernek még téged, hogy ismertesd meg magadat velük. Így hozhatjuk eléd a betegeinket, könyörgünk, hogy gyógyítsd meg őket. Hozzuk eléd azokat, akik fájdalmakat hordoznak, szenvednek. Hozzuk eléd azokat, akik lelki, fizikai terheket hordoznak. Hozzuk eléd, Urunk, azokat, akik még nem ismernek téged, a mi egyházunkban, a mi magyar népünkben. Add, hogy ezen az ünnepen minél többen hozzád forduljanak és megismerhessenek téged. Hozzuk eléd a mi gyülekezetünk jövőjét, épülésünket, lelki és fizikai építkezéseinket. Legyen minden a te akaratod szerint. Hiszük, hogy így lesz a legjobb számunkra. Hallgass meg, Atyánk, Jézus Krisztus érdeméért, aki így tanított imádkozni minket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. A mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mindörökké.